beszélgettünk, a riporter Klész Beáta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tegnap este benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot. A 110 oldalas törvénycsomag szigorítja a vagyonnyilatkozatokra és ellenőrzésükre vonatkozó szabályokat, bővíti az integritáshatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekmények kapcsán. A jogállam rombolás eszközének nevezte a szuverenitásvédelmi hivatalt a szervezet megszüntetéséről szóló parlamenti vitában a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, visszaadják a szuverenitás szó valódi jelentését, mert az előző kormány idején azt a hatalom a saját nemzete elleni eszközként használta. A parlamenti vitában a Fidesz ismét azt követelte, hogy a kormány hagyjon fel a szuverenitásvédelmi intézményrendszer leépítésével. A Mi Hazánk szerint a hivatal nem látta el a feladatát, de a jelenlegi kormány is úgy tűnik, hogy totális diktatúrát kezd kiépíteni. Hatályba lépett a devizahitelesek ügyét segítő törvény, miután tegnap megjelent a magyar közlönyben. Eszerint felfüggesztették a devizahiteles pereket és végrehajtásokat, amíg felülvizsgálják a fogyasztói szerződéseket. Még egyszer négy szem közt egyeztetne Súlyog Tamással a távozásáról a miniszterelnök. Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, tiszteli a köztársasági elnöki tisztséget, ezért szeretné, hogy az államfő önként távozzon. Megkezdte a tankönyvellátási rendszer átalakítását a kormány, de az oktatási miniszter szerint a teljesen szabad tankönyvválasztás hosszabb időt vesz igénybe. Lannert Judit a Facebookon arról írt, első lépésként nyilvános felhívást tettek közzé, hogy a tankönyvkínálat új kiadványokkal, speciális tanulást támogató tartalmakkal bővülhessen. Májusban a várt emelkedés helyett 1,8%-ra mérséklődött az infláció éves összevetésben, áprilishoz képest nem változtak az árak, az élelmiszerek 2%-kal olcsóbbak lettek. Emelkednek a biztonsági üzemanyag tartalékok értékesítési és nagykereskedelmi árai egy miniszteri rendelet szerint. A Portfólió gazdasági portál arra hívta fel a figyelmet, a gazdasági és energetikai miniszter rendeletével a kormány a piaci folyamatokhoz szeretné igazítani az árakat, így mérsékelve a stratégiai tartalékok későbbi visszapótlásából származó pénzügyi veszteségeket. Jövő héten fizetésképtelenné válhat a főváros, de Karácsony Gergelynek nincs kétsége afelől, hogy van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be. A Magyar Államkincstártól 60 nap haladékot kapott Budapest a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, ez a haladék a jövő héten lejár. A főpolgármester szerint, jelenlegi tudásuk szerint nincs döntés arról, hogy a haladékot meghosszabbítanák. Idén 690 millió forint támogatást osztott szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. Az Európai Unió újabb, immár 21. szankciós csomagot készít elő Oroszországgal szemben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta, az intézkedések az orosz gazdaságot, az energiaszektort, a pénzügyi rendszert és a kriptovaluta piacot is érintenék, csak úgy, mint a szankció kijátszásáért hajózó árnyékflotta, illetve az ukrán fronton harcoló orosz katonák személyét érintően. Az ukrán elnök szerint a háború akkor ér el forduló pontot, amikor az orosz társadalom felismeri, hogy a konfliktus nem távoli esemény. Volodymyr Zelenszky a brit The Guardiannek arról beszélt, az ukrán dróncsapások célja, hogy az orosz lakosság is közvetlenül érzékelje a háború következményeit. Zelenszkyt harmadik Károly király is fogadta Londonban. Elrendelt az első amerikai csapásokat iráni célpontok ellen Donald Trump amerikai elnök néhány órával azután, hogy megtorlást ígért egy amerikai Apache harci helikopter lelövése miatt. Az amerikai hadsereg iráni légvédelmi létesítményeket támadott, miután Washington szerint egy iráni drón talált el a Hormuzi szoros térségében járőröző helikoptert. Teherán tagadja felelősségét, az Egyesült Államok szerint azonban a támadásra válaszolni kellett. Újabb olajársoktól tartanak az iráni háború és a hormuzi szoros elhúzódó lezárása miatt. Nem csak a kőolaj, de a finomított termékek piacán is jelentős áremelkedés következhet be szakértők szerint. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, egyre több felé lehet majd záporra, zivatarra számítani, helyenként felhőszakadás és jégeső is lehet, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A csúcshőmérséklet délután 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban beszámolunk arról, hogy Miskolcon új elektromos buszokat adtak át. Szó lesz még adományátadásról, elsősegélynyújtó versenyről, végül pedig egy zarándoklat nyomán született könyvet mutatunk be. Tartsanak velünk! Hat új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolc városi közlekedési ZRT járműparkja. A klímasemleges járművek beszerzése jelentősen hozzájárult a helyi közösségi közlekedés fenntarthatóságának és környezetbarát jellegének további erősítéséhez. Nem ez az első ilyen jellegű fejlesztés a Borsodi vármegye székhelyen, hiszen nemrégiben már új BYD típusú elektromos buszokat adtak át Miskolcon a flotta modernizálása érdekében. Hamarosan még két villanymotoros busz fog a városba érkezni, így összesen 22 elektromos busz fogja szolgálni a miskolci környezetbarát tömegközlekedést. A részletekről Gadnai Bodnár Éva, a Miskolc városi közlekedési ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást.
Különösen nagy öröm számomra, hogy alig néhány hónappal az előző mérföldkövünk után egy újabb jelentős fejlesztést érhetett el az MVK ZRT. Egy közlekedési vállalat életében a járművek megújítása egy folyamatos és jövőbe mutató stratégia része. A mai nap ismét megerősíti azt, hogy az MVK nehéz gazdasági környezetben sem a megtorpanást, hanem a tudatos, tervszerű építkezést választja. Ez a beszerzés szervesen illeszkedik abba a jól átgondolt, immár egy évtizede tartó zöldítési folyamatba, amely a környezettudatos mobilitást ötvözi a hatékonysággal. Az alacsony károsanyag kibocsátású CNG járművek bevezetése 2016-ban, valamint az autóbusz parkunkba 2022-ben sikeresen integráltunk BYD szóló elektromos buszokat. Idén márciusban átvehettünk 4 darab modern csuklós BYD elektromos autóbuszt, melyek beszerzését a miskolci vonalakon, valamint a felsőzsolcai közösségi közlekedésben alkalmazunk, használunk. Közel 80%-os támogatási intenzitás, illetve egy darab csuklós autóbusz esetében felsőzsolcára 100%-os támogatási intenzitás mellett tudtuk ezt megvalósítani. A mai napon ezt a megkezdett folyamatot visszük tovább, és a már jól ismert szóló elektromos buszflottánkat fogjuk bővíteni. A zöld busz keretében az új autóbuszokat 50%-os támogatási intenzitás mellett sikerült beszereznünk, közel 1,2 milliárd forintos beruházásról beszélünk. A járművek érkezése mellett a háttér kiszolgáló bázisunkat is fejlesztettük. Az elektromos busz töltéshez használt töltők mellett publikus töltők kialakítására is sor került, azok majd mögöttünk láthatóak, ezeknek az átadása most van folyamatban. Szeretném én is kifejezni hálámat az APZ ZRT munkatársainak, a BYD Europe szakembereinek a professzionális technológiáért, és hálás vagyok az MVK ZRT teljes állományának, akinek a mindennapi szakértelme nélkül ez a modern jármű egyike sem mehetett volna ki, nem tudna biztonságosan, megbízhatóan szolgálatot teljesíteni. Ebben az évben még további 2 darab szóló elektromos autóbusz érkezik Miskolcra, 100%-os támogatási intenzitás mellett, így az MVK ZRT elektromos autóbuszainak a száma 22-re fog nőni. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi forgalomhoz szükséges autóbuszok minden 5-e elektromos autóbusz lesz már a közlekedésben. Ez egy olyan mérföldkő, amelynek megvalósítására mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És engedjék meg, hogy most egy pillanatra megálljak, és a protokollon túl a legfontosabb valóságról is beszéljek, az emberi teljesítményről. Mert ezek a csillogó járművek itt mögöttünk nem maguktól gurultak ide. Mögöttük az MVK ZRT kiváló szakemberei állnak. Azok a kollégáim, akik elhivatottsággal és kitartással dolgoznak nap mint nap, és azok, akik a jövőben is a legnagyobb elismerést érdemlik. Kétségtelen, hogy bőséges források és teljesen zavartalan környezet mellett könnyű látványos sikereket elérni. Az igazi érték azonban ott mutatkozik meg, amikor a kihívások ellenére is képesek vagyunk fejlődni. Az MVK ZRT pontosan ezt teszi. Bár a mindennapjainkat gyakran megnehezítik a külső körülmények, viták, kollégáim ebben a változó környezetben is szilárd alapot biztosítanak. Megalkuvás nélkül, a nehézségekből előnyt kovácsolva garantálják a város közösségi közlekedésének a működését. Ez a rendkívüli teherbírás és összefogás a garancia arra, hogy a jövőben még nagyobb célokat érjünk el, és egy modern, stabil közösségi közlekedést építsünk közösen. Ezért most külön köszönetet mondok nekik, mert az ő elkötelezettségük tartja mozgásban ezt a várost.
A Miskolci Egyetem fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási kampánya elérte a 3. mérföldkövét. A Ne dobd el ajánlt fel elnevezésű kezdeményezés ünnepélyes adományát adó eseményét az intézmény üvegelő csarnokában tartották meg. Az összegyűjtött 1 millió forintos összeggel az egyetemi közösség a Baráthegyi Vakvezető Kutya iskoláját támogatta. A 2006-ban alakult alapítvány tagjai vakvezető kutyák kiképzésével és átadásával segítik a látássérülteket. Az átadó ünnepségen Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora beszélt a kezdeményezésről.
Ahogy a felkonfban elhangzott, 3. éve próbálunk a magunk módján segíteni egy-egy adott társadalmi csoportnak, közösségnek, és egyúttal felhívni a figyelmet a fenntarthatóság fontosságára. Ez a palack, ami itt áll a bal oldalamon, szimbolizálja, hiszen amikor tele kerül palackokkal, kollégáim visszaváltják, és a befolyt összeget ajánljuk fel mindig valamilyen jótékony célra. Ma különösen örülök, hogy itt vagyunk a kutyákkal egyetemben, hiszen túl azon, hogy a fél életemet azzal töltöttem, hogy vagy kutyát tartottam, vagy kutyákról szóló szakirodalmat olvastam, vagy olyan szakemberekkel beszélgettem, mint például Csányi Vilmos etológus, akinek a pályája azt hiszem, hogy mindegyikünk előtt ismert, és nagyon sokat tett ahhoz hozzá, hogy az ember legjobb barátját tudományosan is megismerjük. És hát nagy örömmel adjuk át ma azt az 1 millió forintot, amit a kollégáinknak, hallgatóinknak hála összegyűlt az elmúlt időszakban. Mindig próbálunk arra figyelni, hogy az egyetem a jogszabályban rögzített feladatain túl, persze oktatunk a hétköznapokban, kutatunk, végezzük a munkánkat, de picit lépjünk ki ebből a, hogy mondjam, komfortzónából, és a 3. missziós tevékenység keretében figyeljünk oda embertársainkra, a társadalmi, szociális problémákra, és ahol tudunk, ott próbáljunk valamilyen segítséget adni. És mindig meghallgatjuk a kollégákat, hogy kik azok, akik számára gyűjtünk. Tehát ez bármennyire kedves nekem, nem én magam döntöttem, hogy most a Baráthegyi Társaságnak adunk 1 millió forintot, hanem a szavazásnak ez lett az eredménye. Úgyhogy én köszönöm szépen a kollégáimnak, akik ebben részt vettek, munkát, és leginkább köszönöm azoknak az embereknek, akik nagyon sokat tesznek a látássérültekért, és bár azt mondják, hogy a kutyák nem értenek, de szerintem pontosan értik szó szerint, amit én mondok. Ha igaza van Csányi Vilmosnak, akkor egy jól nevelt kutya 3-3,5 éves gyermek értelmi képességével ér, már pedig egy 3,5 éves gyerek érti nagyjából, amit mondanak neki. Úgyhogy én azt remélem, hogy az itt megjelent kutyák is, úgyhogy köszönöm mindenkinek. és amellett, hogy át fogjuk adni az 1 millió forintos összegyűlt adományt, tekintettel arra, hogy bár a szavainkat értik a kutyák, nem biztos, hogy az 1 millió forintnak annyira örülnek, úgyhogy ezért nekik is hoztunk valamit, hogy közvetlenül ők is a mai napból valamit magukkal vigyenek, de természetesen gazdiknak adom oda.
Boda Péter, a Miskolci Egyetem üzemeltetési sport és kollégium igazgatóság igazgatója a távlati célját is ismertette a kezdeményezésnek.
Azt gondolom, hogy ez a projekt az, amire méltán lehetünk büszkék, mert egyszerre újszerű, innovatív, környezettudatos, hulladékgazdálkodásban segít, és mellette, ami a legfontosabb, hogy most már harmadik alkalommal tudunk, azt gondolom, jelentős összeggel segíteni, és mindez az egyetemi polgárok összefogásával valósul meg. Első két alkalommal olyan egyetemi hallgatóknak segítettünk, akik akkor olyan élethelyzetbe kerültek, amikor szükség volt a segítségre, majd most ugye a vakvezető kutyák és az őket kiképző szervezet számára fogjuk átadni az 1 millió forintot, és azt gondolom, hogy maradunk ezen a vonalon. Elindult egy kezdeményezés az önkormányzat, más jótékonysági szervezetek, a Lions Club együttműködésében, amelyben a városban egy olyan jelzőlámpa rendszer kialakítása kezdődött meg, amivel a vakok és gyengéllátók egy távirányító segítségével az eddigi korábbi kevésbé hatékony, sípoló és sokat bosszantó hangjelzés nélkül ők a saját távirányítójukkal tudják azt, hogy mikor van piros, mikor van zöld, és erre történt egy fejlesztés, és ez már Miskolc számos kereszteződésében kialakításra került, és a Miskolc Egyetem a negyedik programját ezzel a Dedoft fel, ajánlj fel programban ez a jelzőlámpa rendszerre fogja elindítani. Nyilván a nyár kicsit csendesebb, de szeptembertől ugye újra elindul a gyűjtés, és azt szeretnénk, hogy itt a Miskolc Egyetem melletti nagy kereszteződést fel tudjuk szerelni ezekkel a jelzőrendszerekkel, ezzel is megkönnyítve mind a Miskolc Egyetemen tanuló, vak- és látássérült hallgatóknak az élethelyzetét, valamint az ide látogató vendégeinkét.
Miskolcon tartották az 54. országos elsősegélynyújtó verseny Borsodabaúj-Zemplén vármegyei fordulóját a Szeleta Park látogatóközpontban. A Magyar Vörös Kereszt által szervezett megmérettetésen 5 fős iskolai és közösségi csapatok mérték össze elméleti, valamint gyakorlati tudásukat. a 200 résztvevő gyermek ifjúsági és felnőtt kategóriában valósághű szituációkban bizonyíthatta életmentő ismereteit. A versenyzőket a helyszínen többek között az Országos Mentőszolgálat, a Katasztrófavédelem és a Bükki Nemzeti Park különleges állomásai is várták. A rendezvény célja az elsősegélynyújtás és a humanitárius szemléletmód minél szélesebb körű terjesztése volt. A versenyről rádiónknak Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj-Zemplén vármegyei szervezetének igazgatója adott tájékoztatást.
Az 54. országos elsőnyitó versenynek a vármegyei döntője zajlik ma Miskolcon. Ugye, mint a neve is mutatja, ez több mint 54 éve indította a Vöröskereszt, minden évben egy felmenő rendszerben szervezzük meg. A Vöröskereszt ugye a társadalmi elsősegítési rendszer gazdája, tehát az egy fontos alaptevékenységünk, hogy minél többen megtanulják a laikus elsősegélynyújtást, tehát hogy addig tudjanak segíteni, amíg a mentőszolgálat ki nem ér a helyszínre. Ennek az egyik nagyon, mondhatom, hogy népszerű formája a versenyforma, ugye, ami elsősorban általános középiskolásokat, de vannak felnőtt csapatok is, tehát akik már nem középiskolások, ők is indulnak a mai versenyen, ez a három kategória van, és itt öt fős csapatokban oldanak meg különböző baleseti vagy egyéb helyszíneket, és így ugye erre ők heteket is készülnek a csapatok, tehát egy olyan fajta készségszintű tudás alakul ki a laikus elsősegélynyújtásból, itt egészen a vérzéscsillapítástól, a törések ellátásán át, az újraélesztésen, illetve maga az, hogy ugye van egy váratlan sok helyzet, amikor több sérült van egy-egy helyszínen, tehát ez nagyon fontos, hogy a készségszinten alakul ki a laikus elsősegélynyújtás, azok a műfogások, amelyek életmentéshez szükségesek, és utána a fiatalok vagy felnőttek ezt a saját életükben, utcán, tömegközlekedés elműen bárhol tudják használni ezt a tudást.
Igyekeznek mindig más helyszínt találni?
Most egy új helyszínen vagyunk, hiszen a Szeleta Park eddig is mindig együttműködő partnerünk volt, akkor ők jöttek oda, ahol mi voltunk. Az idei évben úgy döntöttünk, hogy egy ilyen gyönyörű szép helyszínen, az élő környezetünk közvetlen közelében zajlik majd a verseny. Itt ugye azért olyan helyszínek vannak, nagyon fontos, hogy olyan imitáció zajlik a kárhelyek, hogy hívjuk a baleseti helyszíneket, amelyek teljesen beleillenek abba, tehát nagyon élethűen játsszák el, vagy mutatják be az imitátoraink ezeket a baleseteket. Nyilván itt egy új helyszínen újfajta lehetőségek vannak, hiszen ez egy csobog mellettünk egy patak, itt egészen más helyszínek is vannak, úgyhogy ne áruljam el nyilván a feladatokat, de idén vagyunk itt először, eddig a Népkertben voltunk több helyszínen Miskolcon, amikor az országos versenyt a mi megyei szervezetünk szervezte, akkor a belvárosban volt, egy nagy-nagy körpálya az Avastól egészen a Hősök teréig, úgyhogy ez pedig egy új helyszín, és hát nagyon örülünk neki, hogy itt lehetünk, meglátjuk, hogy jövőre hol kerül ez megrendezésre.
Hogy látja, hogy a csapatoknak mit jelent az, hogyha bejuthatnak a döntőbe?
Mindig egy nagy öröm, vagy még nagyobb megmérettetés, hiszen oda a kategóriánként megyénként egy-egy csapat jut be. Az idei verseny az Debrecenben lesz, majd szeptember 2. szombatján, ugye az elsősegélynyújtás világnapja. Mindig ehhez kapcsolódóan kerül megszervezésre ez a verseny. Én azt remélem, hogy a borsodi csapatok általában mindig ügyesek szoktak lenni, nyilván nem mindig nyernek, hiszen mindig más megy, de mindig jó helyezéseket érnek el. Hát ez a lelkes pedagógusoknak, azoknak az önkénteseknek köszönhető, akik vállalják azt, hogy iskola időn túl, tehát az iskola, de iskolai keretek között vállalnak ilyen plusz feladatokat, hogy felkészítik a fiatalokat erre a tudásra.
Van egy kárpátaljai csapat, erről mit érdemes tudnunk?
Kárpátaljai szervezettel, ugye a borsodi szervezetnek van több évtizedes kapcsolata, és ők is foglalkoznak nyilvánvalóan elsősegélynyújtással, milyen gyors beavatkozó csapatokat működtetnek szerte Ukrajnában, Kárpátalján, és több ilyen csapat van. Őket is meghívtuk a versenyre, ők vendégcsapatként megnézik, hogy mi ezt hogyan szerveztük. Az országos versenyen is itt voltak még figyelőként, és ugye most csak lányok, érthető okok miatt a fiúk nem tudtak jönni, de a ötfős lánycsapat itt van, és nagyon komoly felszereléssel ők is megnézik, hogy ezt mi hogyan szervezzük. Nyilván vannak nyelvi akadályok is, ezt megpróbálják majd leküzdeni, de hát nyilván a protokollok nagyon hasonlóak mind a két országban, tehát az elsősegélynyújtásra vonatkozó protokollok, úgyhogy reméljük, hogy jól fogják magukat ők is érezni.
Az utóbbi években milyen visszajelzések voltak a csapatok részéről, hogy mennyire volt eredményes az itt létük?
Az utóbbi években azt lehet mondani, hogy mind az elsősegélynyújtásban is szervezünk még csecsemőgondozó versenyt, és ez már megvolt. Növekszik a csapatoknak a létszáma, tehát nyilván vannak olyan oktatási intézmények, amelyek hosszú évek óta vagy évtizedek óta jönnek, vannak ugye szakiskolák, vagy hát most szakgimnáziumok, akik szintén hosszú évek óta jönnek, de mindig vannak új csapatok, tehát hallanak erről, és ott is vállalják a felkészítést, ez nagyon fontosnak tartom. Most több mint 20 csapat van itt, a megyében minden területről, úgyhogy reméljük, hogy egyre többen lesz majd.
2013-ban Bankus Erzsébet gyalog indult útnak a németországi Marburgból, hogy eljusson Sárospatakra, Árpádházi Szent Erzsébet szülővárosába. A különleges zarándoklat élményeit az Üzletasszonyból Zarándok című könyvében is megörökítette. A rendkívüli útról és annak lelki üzenetéről Koleszár Krisztián beszélgetett a szerzővel.
A következő percekben egy különleges zarándokút történetét ismerhetik meg hallgatóink. Bankus Elizabeth üzletasszonyként élt, amikor 2013-ban egy belső indítatás hatására útnak indult a németországi Marburgból Sárospatakra. A több mint 1600 kilométeres távot 71 nap alatt tette meg, miközben nem csak földrajzi értelemben haladt célja felé, hanem egy mély lelki utat is bejárt. Története azóta sokakat inspirál. A beszélgetés apropóját az adja, hogy Elizabeth nemrég a Sárospataki Szent Erzsébet ház vendége volt, ahol bemutatta könyvét, amely saját zarándok élményeit és tapasztalatait dolgozza fel. Találkozásunk során felidéztük azt a személyes emléket is, hogy még 2013-ban zarándok útjának utolsó szakaszában már készítettem vele egy interjút. Most egy kicsit visszautazunk az időben, és meghallgatjuk az akkor készült riportot.
Hogy indult ez az ötlet, hogy elinduljon el a zarándok útra, és mikor kezdte meg ezt az utat?
Hát ez nem ötlet volt, hanem nekem volt egyszer egy betegségem, és nagyon súlyosan megbetegedtem, és akkor, mivel az orvosok nem tudtak segíteni, különböző terápiákat kezdtem el tanulni saját magam is, és gyakorolni, és ezen keresztül jutottam el Istenhez. És az egyik meditáció alkalmával megjelent nekem Jézus és Mária, és megmutatta, hogy alázatot kell tanulni. És már akkoriban elég gyakran előfordult, hogy reggelente, ha fölébredek, információval ébredek, és írnom kell azokat a felismeréseket, amiket hoztam magammal. És ugyanígy jött ez a felismerés, vagyis ez a késztetés, hogy nekem Németországból haza kell jönnöm egy ilyen zsákruhába. És akkor gondoltam, hogy hát majd valamikor, de annyira erős volt ez a késztetés, hogy 6 héttel később indulnom kell, és ez augusztus 13. volt. És ahogy ezt megtudtam, utána már nem volt semmi más számomra, csak az, hogy menni kell, és most már megvan az út is, hogy mikor. De hát hogy gondoltam, hogy hát hogy induljak, hát honnan, hová, mi legyen az úti cél. És mivel már a kommunikáció nálam annyira természetes, meg megvan, hogy amire szükségem van, mindig azt kapom meg. Kinyitottam az internetet, és rögtön ott volt, hogy Erzsébet út, és akkor hát mivel engem is Erzsébetnek hívnak, hát gondoltam, hogy hát akkor megnézem már ki ez az Erzsébet. És amikor megláttam, hogy Szent Erzsébet, magyar királynak a lánya, hogy neki is az alázat volt a legfontosabb erénye, szóval ő is szerette volna a teljes alázatot Istennel, a másik emberrel szemben megvalósítani, és az, hogy ő is már akkor fölismerte, hogy az anyagi világ, az értékmegosztás nincs rendben, és akkor már természetes volt, hogy a Szent Erzsébet útján fogok haladni.
Néhány adatra kérdeznék rá, ugye, hogy jól emlékszem, akkor augusztus 13-án igen, indult útnak. 1700 kilométer ez a távolság, hogyha...
Ha a naviban kiszámolja, akkor igen, de viszont az, hogy szálláskeresés, akkor az eltévedt utak, mert az első 21 napban nem volt nálam navigáció, semmi sem, mert először 21 napot kellett megcsinálnom, utána muszáj volt tőlem független okok miatt abba hagyni, és szeptember 30-ától folytattam újból az utamat, és az most muszáj volt, szóval végigcsinálnom.
De most itt szerencsén találkoztunk az utolsó nap, még egy jó 30 kilométer, vagy még több önelőtt, 36 kilométer még önelőtt van. Mi a terv, megérkezik Sárospatakra, mennyi időt töltött, és hogy indul majd tovább?
Hát én megmondom őszintén, én már soha nem tervezek. A Jóisten vezet és mutatja meg, hogy mi lesz, hogy lesz. Nincs konkrét tervem. Nem tudom azt se, hogy mi lesz Sárospatakon. Nyilván, hogyha megpihentem, hogy utána megyek haza édesanyámhoz Ózdra.
Most pedig térjünk vissza a jelenbe. A helyszín a Sárospataki Szent Erzsébet ház olvasóterme, ahol Bankus Elizabettel könyvének megszületéséről, annak felépítéséről, valamint az elmúlt évek tapasztalatairól beszélgettünk. Arról is kérdeztem, hogyan látja ma azt az utat, amely több mint egy évtizeddel ezelőtt Marburgból Sárospatakra vezette. Egy kedves vendég érkezett Sárospataki Szent Erzsébet házba, Bánkus Elizabeth, aki egy kiadványt hozott, és akkor rögtön maradjunk ennél a könyvnél, hogy mi is volt ennek a könyv megírásának, vagy keletkezésének a célja, hogyan lehet ezt megfogalmazni?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Ennek a Zarándok útnak kell valami nyomának maradni, mert azért egyrészt Szent Erzsébet útja, másrészt meg 71 nap küzdelmes Zarándok út volt, pénz nélkül, magamat teljesen a gondviselésre bízva. És hát ezeket a küzdelmeket, ha úgy látjuk, hogy az embereknek is ugyanígy mindennapos küzdelmük megvan, és ez talán egy kicsit nekik is ad valami táppontot, hogy hogyan lehet innen tovább jutni.
Ugye itt, amikor Sárospatakon beszélgetünk, és elhangzik az, hogy Szent Erzsébet út, akkor sokan a Patak és Kassa közötti útra gondolnak. Itt ugye mi egy másik Zarándok útról beszélgetünk, hiszen mikor volt ez pontosan, amikor ezt a sok-sok, ha jól olvastam, akkor 1600 kilométert lejárta és megérkezett ide Szent Erzsébet városába?
Hát ez 2013. augusztus 13-án indult a Zarándok út, és november 19-én értem ide. Közben volt egy 3 hetes pihenő, összesen 71 napig voltam zarándok. Marburgból, Szent Erzsébet sírhelyétől indultam, utána elmentem Marburgba, ahol élt Szent Erzsébet, ahol felnőtt és a férjével együtt élt, és onnan indultam el Sárospatakra. Úgyhogy Németországon, Ausztrián, egy kicsit még Szlovákián is, és Pozsonyba is voltam, és utána Magyarországon jöttem végig.
Gyakorlott túrázó egyébként, vagy úgy indult neki az útnak, hogy nagyobb ismerete nem volt, mondjuk egy ilyen hosszabb út megtételéről?
Hát nem voltam túrázó egyáltalán, és nem is volt olyan nagy szándékom, hogy ilyen hosszú utat megtegyek. Ez egy belső látomás miatt alakult ki, hogy ez így megtörtént. Olyan erős volt már a belső késztetés. 6 éven keresztül küzdöttem ellene, de a végén az élet is úgy alakult, hogy muszáj volt elindulnom, nem volt más választásom.
Nagyjából, hogyha a könyvet megnéznénk, vagy annak a szerkezetét, akkor nagyjából hogy épül fel?
Hát az elején rögtön a látomással kezdődik, mert az indította el az egész belső folyamatot, és akkor jönnek a 6 év küzdelmek, mire elértem azt a belső állapotot, hogy el tudjak indulni ezen az úton.
Kiknek ajánlja ezt a könyvet?
Szerintem ez mindenkinek. Szóval a marketingben azt mondják, hogy válaszunk célcsoportot, hogy kinek. Én azt mondom, hogy aki elégedetlen az életével, vagy bármilyen lelki problémája van, vagy állandó problémákkal van tele, kritikus másokkal szembe, azoknak mindenképpen jó, de akár egyházi embereknek, mert ez egy tényleg egy megtett út. Szóval itt nincsen oktatva senki, hanem a történeten keresztül tud az ember azonosulni ezekkel a dolgokkal. Mert ez, amit én megéltem, azt a hétköznapi ember is minden nap találkozik hasonló dolgokkal, mint például milyen az elutasítás, hogyan hat az emberre, milyen az, amikor segítenek, vagy akár egy tál étellel, vagy egy mosolyjal segítik az embert. Szóval, hogy ezeknek a hatását, ezt mindenki érzi, és ezért ez mindenkinek a saját útjával beazonosítható.
Környezete, akár a szűkebb távokabb környezete, hogyan fogadta ezt a ön elhatározását, hogy elindul az úton?
Igen, meg voltak lepődve, nyilvánvaló, úgyhogy hát én magam is az út első részén teljesen nevetségesnek találtam ezt az egész helyzetet. Pont ezért a 6 év miatt azért is küzdöttem, mert itt a zarándoklatnak volt egy fő kitétele, hogy nekem egy zarándok kabátba kell végigjönni a mai modern Európába. És a könyvbe is betettem a fényképet, hogy épp akkor, mint üzletasszony, egy hotelt vezettem, abszolút lehetetlennek tűnt, hogy én egy ilyen kabátot magamra vegyek, és Európán keresztül, mint Mátyás király áruhában, vagy alulról nézve a társadalmat végigjöjjek egy úton. És nyilván az, hogy ennek az elfogadása, ez nehéz volt. Ez is, amikor megtörtént az elfogadás belülről, a lélek részéről, utána nagyon nagy átalakulást éreztem én is, szóval előtte mindig én kértem, hogy áldjanak meg, imádkozzanak értem, és amikor megtörtént ez a belső elfogadás, akkor attól kezdve egymás után jöttek, hogy a pap kért meg, hogy imádkozzak érte, a vendéglős kért, hogy imádkozzak érte. Szóval, ahogy én magamat elfogadtam, úgy elfogadott a környezet is engem. Úgyhogy nagyon sok tanulság van szerintem benne, ezért hát én csak, nyilván az ember a saját könyvét csak ajánlani tudja, de én úgy érzem, hogy ez tényleg sok mindenbe tud segíteni az embereknek. Egy más szemléletmódot tud kialakítani, hogyha valaki erre fogékony.
Igen, nekem egy kicsit az a szentírási rész jut eszembe, hogy vessétek le a régi embert, vagy a régi ruhát, és egy újat vegyetek fel, hogy valahogy ez a zarándok öltözék is egy ilyen volt, hogy egy másik emberré válni, illetve hát ugye itt a címlapon, hogy lehet olvasni egy belső és külső utazásnak a története tulajdonképpen ez a könyv, és itt a riport előtt beszélgettünk, hogy azért egy cél is megfogalmazódott önben azóta, hogy szeretne ezen az úton maradni és segíteni az embereknek.
Igen, mindenképpen egyrészt szeretnék az zarándokoknak, mert nem mindegy, hogy hogyan megyünk végig az úton. Szóval ez nem muszáj mindenkinek ezt a szenvedést végigcsinálni, mert itt gyakorlatilag nem a szenvedés a lényeg, hanem az, hogy az ember felismerje a tükröket, vagy tudja azt, hogy most milyen technikai dolgokkal hogyan tudok felkészülni, ami nagyon meg tudja nehezíteni az utat, például egy vízhólyag, vagy egy gél talbetét, és számtalan ilyen apróságok vannak, amik bizony sokat tudnak segíteni, és a lelki felkészülés is, mert ha olyan ember megy zarándok útra, aki még mindig túl kifele tekint, és kívül keres megoldásokat, azoknak azt kell mondanom, hogy nagyon nehéz lesz, szóval főleg ilyen hosszú utat megtenni. A másik dolog pedig minden útkeresőnek, legyen az nő, férfi, coaching alkalmával szívesen segítek, és a célcsoportom a férfiak lennének, mert mivel én Németországba éltem hosszú éveken keresztül, és mikor hazaköltöztem 2014-be a zarándok út után, akkor tapasztaltam meg, hogy a férfiaknál nagyon nagy a gond. Szóval elvesztették az irányt, a belső tartást, és ezt visszaszerezni nagyon nehéz, mert nincsenek példák, nincs apakép olyan, ami ezt a belső tartást, ezt a férfi képet létrehozná.
Ez egy csendes zarándokút volt, vagy azért ugye a hírek terjedtek, ahogy utazott, vagy nem, ahogy zarándokolt ugye a különböző országokban, akár Magyarországon, tudtak önről, egy-egy városba fogadták, vagy igazából inkább itt már Sárospatakon, ami a cél volt?
Nem fogadtak. Volt róla szó, egyik barátnőm, Erdélyi Bolya, vele beszélgettünk annak idején, és mondta, hogy tehát milyen jó lenne, csinálnánk Facebook csoportot, és akkor mindenki követne, meg segítenék az utamat, hogy másokra is ez milyen jó hatással lehetne. Először örültem neki, az egóm egy kicsit fölé lett, de már másnapra már tudtam, hogy ez nem lesz jó, mert nekem a lényeg az volt, hogy alázatot tudjam megtanulni, hogy mi a valós alázat. És hangosan felemelve az csak az egót segíti, nem pedig az, hogy megtapasztaljam azt, hogy tényleg milyen a gondviselés, milyenek az emberek, hogyan utasítanak el, én azt hogy reagálom le. Úgyhogy ez az út, ha segítettek volna, akkor nem adta volna azt a értelmét ennek az útnak, amiért ez megszületett. Igaz, itt Magyarországon már rá voltam kényszerülve, mert sajnos itt Magyarországon annyira bizalmatlanok az emberek, félnek, vagy elvesztették a bizalmukat, hogy nagyon nagy nehézségek árán tudtam csak szállást találni, és a vége fele már a Magyarok Világszövetségéig kellett egy segítséget kérni, úgyhogy Fuchs Sándor, a Magyarok Világszövetségének elnök helyettese segítette az utamast, és itt a Sárospataki elnök szintén.
Látható ugye a könyvnek a vége fele egy képes gyűjtemény erről a Zarándok útról, de a könyvnek az elején különböző előszavak vagy ajánlások, miért éppen őket választott, vagy hogy kerültek ők így bele a könyvben, milyen kapcsolat van velük?
Hát van közte olyan, aki két atya is, aki segítette az utamat, az egyik Győrbe, Tarcius atya, a másik Ácson volt a Kelecsér református lelkész, és őket azért kértem meg, akkor Bagdi Emőkét, őt ismerem már régtől, nem személyesen, de a munkáját, a megszólalásait, és ő hozzáéreztem magam nagyon közel. Ugyanígy Bedő Imre, ő például szintén a férfiakat segíti, szintén ezt az új férfi, modern férfi megteremtését, és ő is, ahogy kommunikált, vele éreztem azt, hogy hasonló nyelven beszél, hasonló értékekről beszél, mint ami ebbe a könyvbe is megjelenik. És ezért választottam őket, és a Magyarok Világszövetségétől Fuchs Sándort, mert hát ő része volt a könyv nek a vége felén, ő segített nekem.
És ugye, ahogy a cím is mutatja, hogy üzletasszonyból zarándok, hol kezdődött ez az egész? Itt már ugye említett egy fél mondat erejéig, hogy milyen szektorban tevékenykedett?
Igen, egy hotelt vezettem Ingolstadtban, és onnan indult, és amikor elkezdtem különböző képzésekre járni, egyszer voltam Göttingenbe, Türingiába, ahol Szent Erzsébetnek van a gyakorlatilag az egész élete, és ott történt ez a látomás, és innen indult, és akkor hát a Zarándok úttal teljesedett ki.
Befejezésül egy az El Camino egyik állomásán olvasható, ismeretlen szerzőtől származó verset idézek. Sorai talán a legszebben foglalják össze mindazt, amit a zarándoklat jelenthet. Az önmagunkkal való találkozást, a belső csend megtalálását, és azt az utat, amely sokszor fontosabb, mint maga a cél. Aki rohan, azt az idő szorítja. Aki zarándokol, azt az idő tágítja. Aki menekül, önmaga elől fut. Aki zarándokol, önmaga felé tart. Aki menetel, másokhoz igazodik. Aki zarándokol, saját ritmusára jár. Aki túrázik, teljesít. Aki zarándokol, teljessé lesz. Aki kirándul, kikapcsolódik. Aki zarándokol, bekapcsolódik. Aki sétál, nézelődik. Aki zarándokol, befelé figyel. Aki bóklászik, céltalan. Aki zarándokol, célra talál. Aki zarándokol, úton van. Aki zarándokol, jó úton van. Ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül. Ha messzire akarsz jutni, menjetek együtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Thank you.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Netrán István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincs pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz: az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Máté evangéliumának 9. fejezetéből a 36-tól a 38. versig elmélkedünk. Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Már a Jézus Krisztus előtti időszakban az Ószövetségben is találkozunk azzal a képpel, hogy az Úr, az Isten, Jahve olyan, mint a népét vezető pásztor, az izraeliták közössége pedig olyan, mint a nyáj, mint a juhok, amelyek követik pásztorukat. Istennek, mint pásztornak a bemutatása központi jelentőséggel bíró teológiai metafora, gyönyörű szemléltetése Isten és népe bensőséges kapcsolatának. A legismertebb bibliai példa a 22. Zsoltár, melyet jó magam is már évtizedek óta szívesen olvasok, illetve gyakran imádkozom. Azt a címet viseli: a jó pásztor, Dávid Zsoltára, alcímként. Idézzük ezt most teljes egészében. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Zöldelő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem, felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért. Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem. Asztalt terítettél számomra, azok előtt, akik szorongatnak engem. Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted. Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig. Az Úr olyan, mint a jó pásztor. A jó pásztor vezeti nyáját, gondoskodik annak minden egyes tagjáról. Védelmet és biztonságot nyújt. Különösen megkapó a Zsoltár utolsó 6. verse, mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úrházában lakjam időtlen időkig. Hogyan is értelmezzük ezt a záró részt? Isten jósága és irgalmassága még a test táplálásánál és az összes földi javaknál is fontosabb, hiszen az ember lelkét élteti. Az Isten házában lakás az Istennel való kapcsolatot jelenti, már itt a földön, Isten háza, a templom, a jeruzsálemi templom örömmel töltötte el minden izraelita szívét. Mi, római katolikus keresztények is boldogok és hálásak vagyunk abban az egészen más eredetű és szerkezetű templomban, amelyet mi is Istenházának nevezünk. Csak hogy ez már magát, Jézus Krisztust, az új és örök szövetség szerzőjét jelképezi. Jézus Krisztusnak a személye a legtökéletesebb templom, mert Isten és ember itt találkozik a legteljesebb módon. Tisztelt rádióhallgatók! Jelen alkalommal Szent Máté evangéliuma 9. fejezetének 36. és 38. versei közötti szakaszról elmélkedünk. Idézzük. Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincs pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz. Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Szent Máté evangéliuma 9. fejezet 36. és 38. versek közötti szakasz. Bizonyára mindnyájan egyetértünk abban, hogy megható ez a jelenet. Jézus látja a sok, az ő hallgatására összegyűlt embert, a tömeget, és megrendíti a látvány. Jézus szíve együttérző és könyörülő. Az isteni irgalom, irgalmasság nyilvánul meg benne. Egyszerű tanulaton emberek gyűlnek Jézus köré, akiket a farizeusok megvetően a föld népének, zsidó nyelven Amha Arec neveznek. Műveletlenek voltak a törvény, az ószövetségi mózesi törvény ismeretét és annak aprólékos magyarázatát illetően, azért nem is tartották meg. Ugyanakkor szegények is voltak, és ez is hozzájárul, hogy nem tudták a törvény minden előírását teljesíteni. A két jelző, kimerült és levert, találóan utal a szegények korabeli helyzetére. A pásztor nélküli nyáj hasonlata Szent Máté evangélium a 6. fejezet 34. versében is előfordult. Az első kenyérszaporítás előtt jellemezte a tömeget. Az aratás hasonlatának Szent Lukács evangélium a 10. fejezet 2. versében van párhuzama. Ott a 72 tanítvány szétküldését bevezető beszéd kezdő mondata. Jézus, Szent János evangélium a 4. fejezet 35. és 38. versei közötti részben is aratáshoz hasonlítja a hithirdetők munkáját. Ők a munkások, és Isten az aratás ura. Istent kell kérni, hogy küldjön munkásokat, azaz adjon megvilágosítást és késztetést a feladat vállalására. Tisztelt rádióhallgatók! Bizonyára többször is hallottak már arról, hogy egyre kevesebben vannak azok, akik a papi vagy szerzetesi, szerzetesnői életformára vállalkoznának. Nyomatékosan felszeretném azonban hívni mindnyájunk figyelmét, hogy itt nem idézőjelbetéve csupán létszámgondokról van szó. Nem arra kell gondolnunk, hogy a hitélet vonatkozásában minden rendben van, csak valahogyan a papok, szerzetesek számát kellene megnövelni, és az, mint egy varázsütésre, előre vinni, megváltoztatná az egyház életet. Nem, nem erről van szó alapvetően, hanem arról, hogy az egyház minden tagjának meg kell vizsgálnia először is önmagát. Valóban pásztorom nekem az Úr. Beletartozom-e én a nyájba, az egyházközségbe, ahol élek? Közösséget vállalok-e a többiekkel? Miért vagyok kimerült és levert? Azért, mert annyit dolgozom a családomért, annyi áldozatot hozok az embertársaimért, vagy azért, mert a bűnös és önző életmódom teljesen közömbössé tesz Isten és embertársaim iránt, és kiéget. A papi és szerzetesi hivatások, a Jézust követő, Jézus szíve szerinti pásztorok növelése nem valami toborzást vagy rábeszélést jelent, hanem a saját lelki életünk, keresztény, mi voltunk megújítását. Jézussal való kapcsolatunk megújhódik akkor, hogyha személyesen megváltozunk, hogyha a házasságunkat tekintjük, a családunkat vizsgáljuk meg. A papi és szerzetesi hivatások, a jó pásztorok, Krisztusnak az egyedül jó pásztornak, az új szövetség egyedüli jó pásztorának a követése, tehát a személyes Isten kapcsolatunknál a házasságok és a családok lelki megújításánál kezdődik.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István.